90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az intézményi himnusz felcsendülésével kezdődött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepsége, napra pontosan a Domus Universitatis megnyitásának 250. évfordulóján, hétfőn, majd dr. Pajtótné dr. Tari Ilona rektor, dr. Váci Kálmán Zoltán, dr. Csáfor Hajnalka és dr. Juhász Tibor rektor helyettesekkel, valamint dr. Dolhai Lajossal, az EGRI Hittudományi Főiskola rektorával közösen megkoszorúzták a Líceum aulájában az alapító emléktábláját. A rektorasszony felidézte, Eszterházy Károly kora egyik legműveltebb mecénása megépítette hazánk első egyetemi épületét, a Domus Universitatist, és szándéka beteljesült, hiszen az egyetemi ház a tudományos, művészeti és lelki épülés szolgálja ma is. Ternyák Csaba egriesek a háladó szentmisén megemlítette, hogy Eszterházy püspök az érseki palota kápolnájának építetőjeként egy feszületet helyeztetett az oltár fölé, a mennyezetre pedig Jézus feltámadását festette, hiszen ez keresztény életünk lényege, ebből fakad minden erőnk. November 15-én vesznek végső búcsút Kozma Imre atya katolikus paptól, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítójától a budapesti Szent István Bazilikában. A temetés nyilvános lesz, de regisztrálni kell a részételhez a temetés@maltai.hu e-mail címen. A Szeretetszolgálat tájékoztatása szerint a temetés napján a bazilika délben bezár, majd 14 órakor újra kinyitja kapuit. A temetése érkezők délután 3 óráig járulhatnak a koporsóhoz, hogy kegyeletüket kifejezzék. A szentmise 15 órakor kezdődik, a szertartás után pedig a Szent István Bazilika altemplomában helyezik örök nyugalomra Kozma Imre atyát. Utalvánnyal segíti a szeptemberi Dunai árvíz károsultjait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Több mint 100 árvízkárosult családot és több önkormányzatot is támogatnak az árvíz utáni helyreállítási munkálatokban. Az ingatlanok rendbehozatalára, illetve a megsérült ingóságok pótlására tudják fordítani a károsultak az utalványokat. Mire az Egyesült Államokban is eltelik a kedd, véget érnek az idei amerikai választások, ahol az elnök személye mellett a 435 tagú képviselőház egészéről, valamint a 100 tagú szenátuson belül 33 mandátum sorsáról döntenek. Mivel igen kiélezett a küzdelem a demokrata jelölt Kamala Harris és a republikánus Donald Trump között, a végleges eredményre akár napokat is várni kell. Diplomáciai nagyüzem lesz a héten Magyarországon, Budapestre figyel a világ, hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigmond Barnapál ismertette, csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját szervezik meg, pénteken pedig az Európai Tanács informális csúcs találkozóját a fővárosban. Hangsúlyozta, a két eseményen fontos geopolitikai, geostratégiai és gazdasági kérdéseket vitatnak meg, emellett téma lesz az egész világ sorsát meghatározó amerikai elnökválasztás is. Magyarországra érkezik Irakli Kobakidze is, aki az Európai Politikai Közösség majd az Európai Tanács állam és kormányfőinek találkozóján vesz részt. A nemrég vitatott körülmények között újra választott grúz miniszterelnök több mint 40 kormány és államfővel együtt érkezik Budapestre. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten kétoldalú tárgyalást folytat Mark Ruttével, a NATO főtitkárával, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet vezetője részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is, amely Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye. Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán globális biztonság érdekében tett erőfeszítéseit, és azért dolgozik, hogy az országnak ne csak hazánkkal, hanem az Európai Unióval is minél szélesebb körű együttműködése valósulhasson meg. Erről Orbán Viktor beszélt Biskekben. A kormányfő a kirgiz elnökkel történő találkozóján úgy fogalmazott, Magyarország Európai Uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és az országnak is azzal, hogy az európai politikai fórumokon mindenhol fellép az érdekében. Rámutatott, Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek. A miniszterelnök bejelentette, jövőre Budapestre érkezik a türk tanács. Hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Kövér László. Az országgyűlés elnöke Chao Lö-chi a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnöke meghívásának tette eleget, tájékoztatta az MT-t az országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közlése szerint Kövér László a vendéglátójával folytatott tárgyaláson azt mondta, Magyarország és Kína együttműködését mindig is a barátság és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmász címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. november 6-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Kvasinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Áprili Lajos, Ködös évszak előtt című versét Réti Árpád előadásában hallhatják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Lórándról és a négy megkoronázott vértanúról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a sóról, sózásról, ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélget Erdélyi Alizzal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Említette a magas vérnyomást, ugye lehet egy következménye a túlsós étkezésnek, de egyébként egészségünkre milyen káros hatással lehet annak, hogyha túlzottan sósan eszünk, vagy akár hiányos a sóbevitelünk?
Hát a sóhiányról azért olyan nagyon nem tudunk beszámolni, hogyha ott valamilyen nagyfokú sóhiány van, ott biztos, hogy valami olyan betegség áll mögötte, hogyha a laborértékekben az látszik, tehát ezt pedig az orvossal kell megbeszélni. Úgy maga a túlzott sófogyasztás, ahogy beszéltünk róla, az a magas vérnyomás kialakulásának egyik rizikófaktora, de hogy egyébként az elhízás is a kialakulását a magas vérnyomásnak elősegíti, és akkor innentől kezdve már egy ilyen ördögi kör alakul ki, mert ugye a magas vérnyomás egy önálló betegség, de a szív- és érrendszeri betegségek is sokkal gyakoribbak annál, akinek magas vérnyomása van, és aztán a magas vérnyomás a vesére. Tehát ugye már nagyon-nagyon sok szervet tud rombolni, és ugye ez egy nagyon alattomos, nagyon hosszú folyamat, hiszen azért alapvetően ez így nem fáj a magas vérnyomás, amikor már valamilyen nagyobb baj van, akkor már régen magas volt a vérnyomás, és hirtelen egy nagy kiugrás történt benne. És nagyon sokszor a páciensek, a betegek, vagy a diagnosztizált emberek odáig jutnak, hogy akkor na jó, akkor beveszem azt a gyógyszert. Jobb esetben folyamatosan veszélyben, mert úgy gondolja, hogy ha már túlélte a gutaütést, akkor nem kell szedni, holott ez nem igaz, de nem fordít figyelmet arra az életmódváltásra, amit beszéltünk a táplálkozásról, amit említettem, hogy bizony az elhízás esetén már egy 10%-os testtömegcsökkentés is csökkenti mind a vérnyomásnak, mind a, tehát a szisztolés, mind a diasztolés értékét, és akkor ezek így mind-mind kihatnak egymásra. De amikor valakinek azt mondjuk, hogy kezdjük el a sóbevitelre odafigyelni, azt nem lehet drasztikusan, hanem így fokozatosan. Tehát, hogy aki azt szokta mondani, hogy aki eddig megsózta a zöldségeket, most ne sózza meg, szokjunk ahhoz hozzá. Aztán, amit ön mondott, ha eddig az volt a szokása, hogy megsóztam automatikusan, most ne sózzam meg a dolgokat. Mert ugyanakkor, amit készen megveszünk, tehát a felvágottakban, a sajtokban, ugye azokban már önmagában nagyon sok só van, tehát körülbelül a sóbevitelünk 60-70%-át így visszük be, hogy akkor azt a maradék 30-ra kell nekünk nagyon oda koncentrálni. Vagy akkor, ha valamilyen rákcsálnivalót veszek, mondjuk valamilyen mogyorót, akkor ne a sós mogyorót vegyem meg, hanem annak a sótlan változatát. Tehát ilyen apró dolgokkal kell elkezdeni, és utána egy kicsit jobban odafigyelni a fűszerezésre, és így szépen fokozatosan kialakítani azt. Azért ez 1-2 hónapot biztos, hogy igénybe fog venni, de utána azért nagyon sokan élvezni tudják ezt a fajta ízvilágot, hiszen egy teljesen új terület nyílik meg előttünk. Hát azért ezek így nagyon-nagyon finomak.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a sóról, sózásról, valamint ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélgetett Erdélyi Alizzal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Budapest határában burkolatfelújítást végeznek. A 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés csomópontot nem érint. Folytatják a burkolatfelújítási munkálatokat Bag és Gödöllő között az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 40-es és a 31-es kilométer között a főváros irányába a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávján haladhat a forgalom. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sávon lehet autózni. Javítják a burkolatot Bag és 60 között is. A 44-es és 50-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. 60 térségében is dolgoznak az 54-es és a 63-as kilométer között. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sávra és a külső sávra terelik a járműveket. Szintén burkolatfelújítást végeznek Gyöngyös és Kál között, ezért a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták. A 85-ös és a 91-es kilométer között a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es kilométernél lévő Nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es kilométernél fekvő Nagyfüged csomópont sem használható Vásáros-Namény irányába. Füzesabony térségében a 111-es és a 118-as kilométer között is dolgoznak. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon burkolatfelújítási munkát végeznek, ezért a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé tartók a külső sávot és a leálló sávot használhatják. A munka miatt a 114-es kilométernél lévő Füzesabony-Tiszafüred csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Helyette az M25-ös autó csomópontjánál érdemes letérni, majd a 3-as és a 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelőutat sárga táblák jelzik. Új terelést építettek ki Helyő Papi térségében. A 154-es és a 158-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. Az ellenkező oldalon irányonként egy sáv járható, és a főváros irányába a 156-os kilométernél a Mezőcsát Helyő Papi csomópont le- és felhajtó ágát lezárták. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél, a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 186-os kilométernél lévő Gömöri felüljárón javítási munka miatt két sávot lezártak, irányonként egy-egy sáv járható. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szent-Domonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A 46-os főúton Törökszent Miklós déli határában javítják a burkolatot. Az 1-es és a 3-as kilométer között sávzárás nehezíti a haladást. Szintén a 46-os főúton Törökszent Miklós közelében a 8-as kilométernél hídjavítás miatt a félútpályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma az ország nyugati felén többnyire fátyolfelhős lesz az ég, de emellett szűrt napsütés valószínű. Keletebbre derült napos idő várható, inkább csak kevés fátyol lehet az égen. A nyugati határvidéken ugyanakkor az éjszaka képződött köd a délelőtti órákban csak lassan, fokozatosan oszlik fel. Csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Csütörtökön éjjel helyenként köd, illetve réteg felhőzet is képződik, ezek megszűnését követően derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2, a maximum 10 és 15 fok között alakul. Az éjszaka képződő köd, valamint réteg felhőzet fokozatosan feloszlik péntek reggelre, ezt követően nagy rész derült, napos, száraz időben lesz részünk. Sopron körül megélénkülhet a déli szél, amely másutt gyenge marad. A hajnali mínusz 4 és plusz 2 fokról általában 12 és 16 fok közé melegszik fel a levegő. Éjjel köd, illetve réteg felhőzet képződhet, terjeszkedhet, megszűnésüket követően többnyire derült, napos, száraz idő várható szombaton. Gyenge marad a légmozgás is. A minimum hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2, a csúcsérték 10 és 15 fok között valószínű. Vasárnapra az éjszaka nagyobb területen képződő köd, réteg felhőzet lassanként feloszlik, ezt követően derült, napos idő lesz. Csapadék nem várható. A légmozgás is jobbára gyenge marad. Hajnalban általában mínusz 3 és plusz 2, még délután többnyire 9 és 14 fokra számíthatunk, de a tartósabban borult tájakon néhány fokkal hűvösebb lesz. Jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatással nem kell számolni. Most pedig nézzük a napi pollen jelentést. A parlagfű pollen koncentrációja országos átlagban alacsony. A szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként még visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek, melynek hatására a parlagfű pollen koncentrációja akár még november elején is esetenként elérheti a közepes szintet. November közepétől azonban várhatóan mindenhol legfeljebb alacsony koncentrációban lesz jelen a parlagfű virágpora. A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a pázsitfűfélék, az üröm, a libatopfélék, a kenderfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a rézgyom és az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Áprili Lajos, ködös évszak előtt. Most gyűjtsd a fényt, magas hegyekre menj, ahol kékebb és ragyogóbb a menny. A lelkedet sűrszélességre tárd, és kéveszámra szedd a napsugárt. Azt is, amit a nap búcsúzva ont, ha aranyküllőt vet a horizont, s ott is, hol késő délutánokon még megragyog fémsárga lombokon. Sietni kell. Egy nap leszáll a köd, és szűkre fogja szemhatár köröd, s egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad. S évmilliókig nem lesz sugarad.
Áprili Lajos, ködös évszak előtt című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, amire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött. 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa Domenico Battaglia nápolyi érseket is bíborossá nevezi ki. Elviszem magammal Dél-Olaszország hangját. A pápa fogadta az egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés harmadik találkozójának résztvevőit. Interjú Sági György történésszel, a Fraknói Vilmos római kutatócsoport tagjával. Ferenc pápa Domenico Battaglia nápolyi érseket is bíborossá nevezte ki. Elviszem magammal Dél-Olaszország hangját. Don Mimmóként ismerik azt a főpásztort, akit Ferenc pápa utólag hozzátett a december 7-i konzisztóriumon kreálandó bíborosok névsorához. A kalábriai származású érsek 2020 óta vezeti a nápolyi főegyházmegyét. A kiszolgáltatottak iránti szociális érzékenységéről ismert. Így tehát újra 21-re áll vissza az új bíborosok száma, miután az indonéziai Siukur lemondott címéről. Bíborosnak lenni szolgálat és felelősség. Ne hívjatok eminenciásnak, Don Mimmo vagyok, és mindig is az maradok, nyilatkozta a főpásztor, akit Ferenc pápa hozzáadott a decemberi konzisztóriumon kreálandó bíborosok listájához. A hírt a Szentszék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni hozta nyilvánosságra hétfőn délután. Meglepetés volt az egész főegyházmegyének és magának az érseknek is a bíborosi kinevezés, aki a vatikáni médiának elmondta. A kinevezés, amellyel Ferenc pápa ma hozzáadott a bíborosi kollégiumhoz, nagyon meglepett és kettős reakciót váltott ki belőlem. Egyfelől érzem ennek a felelősségnek a súlyát, amellyel a pápa arra hív, hogy tágítsam ki a szívemet, hogy segítsem őt szolgálatában, és képviseljem gondoskodó szeretetét az egyetemes egyház és az egész világ iránt. Másfelől őszinte hálát érzek Ferenc pápa iránt, nem annyira a figyelemért, amellyel kitünteti személyemet, hanem azért, mert azzal, hogy erre a szolgálatra hívott, a Dél gyermekére tekintett, a déli egyház püspökére, azé a Dél-Olaszországéra, amely egyszerre a fáradozás és a remény földje. Domenico Battaglia hozzátette, kötelességemnek érzem ebben az új megbízatásban magammal hozni az örömöket és a reményt, a bánatot és a szorongásokat, melyek a mai embereket, főleg a szegényeket érintik, és mindazokat, akik szenvednek a déli régiókban nálunk és a világ déli föltekén, nem csak földrajzi, hanem egzisztenciális értelemben is. A kinevezett bíboros biztos benne, hogy számíthat a nápolyi egyház imájára, és mindazokéra, akikkel közös az utuk. Saját magát pedig arra emlékezteti, hogy bíborossá válni nem kiváltság, hanem felelősség. Olyan felelősség, amelyben osztozhatunk abban a mértékben, amennyire együtt haladunk, egymás szolgáinak érezve magunkat. Végül azt kéri az érsek, ne hívjatok eminenciásnak, ahogy valaki már így szólított, Én Dom Mimmo vagyok, és maradok mindig. Így tehát visszaáll az eredeti létszám, amelyet Ferenc pápa az október 6-i úrangyala elimádkozásakor jelentett be, mely az eredetileg 21-ről 20-ra csökkent, amikor Pascalis Bruno Siukur, indonéz ferences püspök azt kérte, hogy a közelgő konzisztóriumon ne nevezzék ki bíborossá. Siukur püspök folytatni kívánja személyes fejlődését az egyház és Isten népe szolgálatában, és ez a döntés abból a vágyból fakad, hogy tovább mélyítse papi életét, amint arról a Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatott. Nápoly mellett Torino a másik nagy olasz érsekség, amely most újra bíborosi székhely lesz Roberto Repole érsek bíborosi kinevezésével. Domenico Battaglia, ismert nevén Don Mimmo, nagy tapasztalattal rendelkezik a fiatalok és kábítószerfüggők lelkipásztori ellátásában. A pápa beválogatta a szinodalitásról szóló szinódus két ülésszakának tagjai közé is. A kalábriai születésű 61 éves főpásztor 4 éve áll a nápolyi érsekség élén. Előtte a Benevento tartomány Cserrito egyházmegye püspöke volt. Filozófiai és teológiai tanulmányait a Catanzarói Szent 10. Pius pápai szemináriumban folytatta. 1988-ban szentelték pappá. Az évek során plébános, rektor, egyházmegyei hivatalok vezetője, kanonok volt. 2016-ban Ferenc pápa bízta rá a cserrétói püspöki széket. Püspöki elmondatául Jézusnak az út szélén kolduló vak Bartimeushoz intézett bátorító szavait választotta. Bízzál, kelj fel, hív téged! Battaglia érsek a gyengék és kitaszítottak iránt mutatott figyelméről ismert. 1992 és 2016 között segítette a kábítószer függőket a Kalábriai Szolidaritás Központ élén. 2006 és 2015 között az Országos Terápiás Közösség elnöke volt. 2000-től 2006-ig a Catanzarói Betánia Alapítvány alelnökeként dolgozott, egyházmegyei segély- és karitatív szolgálatot folytatva. Nápolyban nagy elismerésnek örvend a papság és a helyi hívek körében. Érsekként az első üzenetében úgy fogalmazott, testvérként megyek a testvérek közé, egy olyan városban, Dél-Gyöngyszemében, mely reménykedik és küszködik a sok szociális probléma közepette. Mindig elítélte az erőszakot és a bűnözést. A következő 10. konzisztóriumon, amelyet Jorge Mario Bergoglio december 7-ére összehívott, csupán egy nem pápa választó bíborost kreál majd, Angelo Acerbi volt nunciust. Domenico Battaglia érsekkel kiegészülve 11 európai, közülük 5 olasz, 6 az amerikai kontinensről, 5-en dél-amerikaiak, 3 ázsiai és 1 afrikai főpásztort találunk. December 7-től a bíborosi kollégium létszáma tehát 256 lesz, akik közül 141-en vennének részt egy esetleges pápa választáson, míg 115-en már betöltötték 80. életévüket, ezért nem választó bíborosok.
A pápa fogadta az egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés 3. találkozójának résztvevőit. A kiszolgáltatottak segítése mindig kiváltság, lehetőség Krisztus testének megérintésére, és lehetővé teszi számunkra, hogy az evangéliumot hirdessük a keresztény elkötelezettségben a legrászorultabbak iránt. Ezt hangsúlyozta Ferenc pápa Ángel García Rodríguez atyának, a Béke Hírnökei Egyesülete által támogatott Egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés 3. találkozója résztvevőinek. A vatikáni konzisztóriumi teremben tartott audiencián a pápa emlékeztetett arra a 3 alapelvre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyházak olyanok legyenek, mint a tábori kórházak. Hirdetni Krisztust, orvosolni az egyenlőtlenségeket, és reményt vetni. Majd kötetlen szavakkal szomorúan hozzátette, azért is tegyük ezt, mert egy papot idézett, aki örül annak, hogy 1200 hívője van a Szentmiséken a 250 ezer lakosú városnegyedben. Tudatában kell lennünk, hogy kevesen jönnek a templomba, és nekünk kell megkeresnünk őket. A pápa spanyolul kifejtette, hogy Krisztus hirdetéséhez, aki mindig a legsebezhetőbbekkel jár, mivel először ő maga is szegényé lett, Elengedhetetlen, hogy tanúságot tegyünk ezeknek az embereknek a befogadásáról, inkább konkrét gesztusokkal, mint szavakkal. És hogy felkeressük őket, mindegyikükben Krisztus arcát látva. Ekkor előkészített beszédét félretéve, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy fontos Krisztus befogadása a szegényekben és a migránsokban. A migránsokat azért húzom alá, mert Olaszországban és Spanyolországban ez egy realitás. Nem akarom azt mondani, hogy probléma. Egy realitás, nem? Másrészt pedig legyünk hálásak, hogy érkeznek migránsok, mert az átlag életkor itt egy kicsit botrányos. Azt hiszem, az átlag életkor Olaszországban 46 év. Nincsenek gyerekeik. Ó, igen, mindenkinek van kutyája vagy macskája, de gyerekük nincs. Érkeznek a bevándorlók, és bizonyos értelemben ők azok a gyerekek, akiket nem akarunk megszülni. Gondolkozzatok el ezen egy kicsit, kérte a pápa. Ezután helyre kell állítani a társadalmi szövetet az egyenlőtlenségek kijavításával, mert senki sem maradhat közömbös mások szenvedése iránt. Apostolkodásotokkal elítélitek a társadalomban, hogy a gazdagok és a szegények közötti néha nagyon nagy egyenlőtlenség nem az, amit Isten akar az emberiség számára, és az igazságosságban ezeket az egyenlőtlenségeket kell feloldani. A pápa ismét félretéve az írott szöveget, kiemelte a gyerekekkel és az idősekkel szemben fennálló egyenlőtlenségeket. Az idősebb embereket kiselejtezik, mintha semmivel sem tudnának hozzájárulni a társadalomhoz. És gondoljunk a gyerekekre, amikor bizonyos munkákra felhasználják őket, majd elhagyják őket. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, mi történik a gyerekekkel, mi történik az idősekkel? Az idősek a bölcsesség forrásai, és tanúi vagyunk annak a botránynak, hogy egy nyugdíjas otthon gardróbjában tartjuk őket, mutatott rá Ferenc pápa. Végül nyomatékosította, hogy reményt kell elvetni minden emberbe, akit befogadtok, mert nincs otthona, mert menekült, mert egy kiszolgáltatott helyzetben lévő család része, mert a háború vagy bármi más okból áldozat, amely miatt peremre szorul. Bár ezek a testvéreink gyakran elnyomottnak érzik magukat, amikor egy zsákutcának tűnő panorámával szembesülnek, emlékeztessétek őket arra, hogy a keresztény remény minden helyzetnél nagyobb, még ha nem is könnyű ezt mondani egy háborús sebesültnek, de ki kell mondani, mert az alapja Istenben van, és nem az emberben. Az optimizmus egy dolog, ami rendben van, de a remény egy másik dolog, teljesen más, hangsúlyozta a pápa. Majd arra hívta azokat, akik az egyházban elkötelezték magukat a legsebezhetőbbek iránt, hogy fedezzék mindig fel, egy kiváltságról van szó, mert övék a mennyek országa. Minden alkalommal, amikor lehetőségünk van közel kerülni hozzájuk, és felajánlani nekik a segítségünket, ez alkalom arra, hogy megérintsük Krisztus testét, mert az evangélium közvetítése nem elvon dolog, nem ideológia, ami egy indoktrinációra redukálódik. Nem. Nem erről van szó, hanem arról, hogy az evangéliumot konkréttá tegyük a keresztény elkötelezettséggel a leginkább rászorulók iránt. Ebben áll az igazi evangelizáció, nyomatékosította Ferenc pápa. Folytassátok tovább a remény, az irgalom és a szeretet közvetítését mások felé, hogy meggyőződve erről az igazságról csatlakozhassanak a legszegényebbek szolgálatához.
Sági György történész novemberben a pápai államtitkárság történeti levéltárában és az apostoli levéltárban folytat kutatómunkát. Szerkesztőségünkbe egy friss kiadványjal érkezett, mely a kalocsai érsekség történetével foglalkozik. A kalocsai főegyházmegyét Szent István király kezdetektől fogva érsekségként alapította, és a királyi székhelynek otthont adó esztergomi érsekség mellett az ország második legmagasabb rangú egyházmegyéje. Most hallgassák meg Sági György történésszel készített interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sági György történészt, a Fraktnői Kutatócsoport tagját, aki a kalocsai érsekség évszázadai történelmi munkával nemrég megjelentkezett, és ennek ő terkesztője és társszerzője is. Kedves
György István hozott nálunk, és arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet. Mit lehet, és mit kell tudnunk a kötet keletkezéséről, és mik a könyv születésének az előzményei?
Köszönöm szépen a lehetőséget, az, hogy most itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat. A Fraknói Kutatócsoport Szóban forgó kiadványa szeptember elején jelent meg a Budapesti Katolikus Egyetem támogatásával. A Kalocsai Érsekség évszázadai címet viseli. Immár évtizedes múltra megy vissza, hogy a Fraknói Kutatócsoport szervezésében nyári akadémia kerül megrendezésre, rendszerint augusztus hónap elején. Ez egy vándorakadémia, elsősorban jelenlegi és egykori bázmányos hallgatók számára szervezzük. Több esetben is előfordult, hogy a helyszínként megjelenő egyházmegye története került terítékre a programban, így volt Egerben és Győrben is. 2023. augusztusában Kalocsán volt az immáron 9. Fraknói Nyári Akadémia. Az ekkor elhangzott egyes öldások tanulmánnyá formált változataiból született meg ez a könyv. Szerkesztését Kanász Viktor kollégámmal közösen végeztük. E munka eredményeként tarthatjuk imárunk kezünkben a gondolatkiadó gondozásában és Tusor Péter professzor úr sorozat szerkesztésében minap megjelent kötetet, a Kalocsai Érsekség évszázadait.
Kedves György, beszélhetünk-e könyv esetében valamilyen egyháztörténet írásról?
Valóban a Fraknói Kutatócsoport főkutatási mesdjén a vatikáni kutatások foglalnak helyet. Ezen kívül azonban profiljának másik fontos területét a magyar egyházmegyék történetének feltárása és bemutatása jelenti. Innen nézve tehát valóban egyházmegye történet írásra törekvésről beszélhetünk, jelen esetben is. Hajdanán a 19-20. Század fordulóján Fraknói Vilmos és Lukcsics József munkájának köszönhetően láttak napvilágot a Monumenta Romana Episcopatus Veszprémiensis nagyszabású kötetei, melyek a kiinduló pontját jelentették hazánkban a szakszerű egyházmegye történet kutatásának és művelésének. A beszélgetés tárgyát képező kötet esetében természetesen egy tanulmánykötetről van szó, ami nem helyettesíteti a Kalocsai Érsekség történetének monografikus bemutatását, de remélhetőleg részleteiben így is hozzájárul ahhoz, hogy a már több mint 1000 esztendős Szent Istváni alapokon nyugvó Kalocsai Egyház történetét mind jobban megismerje, mind a történész szakma, mind pedig az érdeklődő olvasó.
Tartalmukat tekintve milyen írások kerültek bele ebbe a kötetbe?
9 tanulmányt tartalmaz a könyv, középkortól a 20. századig egyaránt található benne olvasnivaló. Tusor Péter előszavát követően 4 fejezetbe lett bontva a 9 szerző írása. Arra itt most nincs lehetőség, hogy mindegyikről említést tegyek. Az érdeklődő hallgató a kutatócsoport oldaláról letöltheti az egész könyvet, ez a institutumfraknui.hu. Annyit jegyezzünk meg, hogy az egyes írások változatos megközelítésen keresztül mutatják be a Kalocsai Érsekség történelmét. Az egyháztörténet többek között egyaránt keveredik a politikatörténettel, köztörténettel, kodikológiával és művészettörténettel. 2 munkát emelek most ki. Az elsőként példaként a saját tanulmányomat hoznám fel, mely a Gladfelder Gyula és Grősz József kinevezése a Kalocsai Érseki székbe 1942-43 címet viseli. Vatikáni és magyarországi forrásokat egyaránt felhasználtam megírásakor. Szegedi kutatásom során nem várt örömért, ugyanis előkerült a tudomásunk szerint eredetiben felmaradt egyetlen bulla, ami Grősz Kalocsai kinevezésre vonatkozik. Ennek címzetje Gladfelder volt, mint a szufragáneus csanádi egyházmegye püspöke. Sajnos a Grősznek, illetve a Kalocsai főkáptannak szóló bulláknak csak géppel írt átiratuk és fordításuk van meg ezen kívül. A korszak vatikáni forrásainak kutathatóvá válásának köszönhetően Grősz Kalocsai kinevezésének háttérébe is sokkal jobb a rálátásunk immár. Lakatos Adélnak Császka György Kalocsa bácsi érsek elfedett műgyűjteménye című tanulmányát emelném ki itt még példaként. Rendkívül alapos és szertágazó kutatómunka során rekonstruálta a korábbi szepesi megyéspüspök utóbb Kalocsa bácsi érsek tetemes műgyűjteményének összetételét. Így az eddig még a szakirodalom által sem említett 1905-ben nagy részben elárverezett, a kortársak által is méltatott gyűjtemény összetétele vált ismerté ezáltal. Itt is megemlékezve Fraknói Vilmos halálának idei centenáriumáról, legyünk bizakodók, hogy ahogyan eddig is időről időre születtek az egyházmegye történetírást előmozdító és továbbvívő munkák, úgy ezután sem marad ez a kutatás terület sem parlagon. Jelen kötet esetében is remélhetőleg elmondható lesz, hogy valamelyest átmenetileg enyhíti az eleddig a Kalocsa bácsi érsekség történetét felőle monografikus feldolgozás hiányát, amire korábban már utaltam is.
Kedves György, köszönöm az értékes beszámolót, további jó kutató munkát kívánok itt Rómában, levéltárakban, illetve otthon is.
Köszönöm szépen.
Sági György történésszel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel. maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumi jelenet helyszíne továbbra is annak a farizeusnak a háza, aki többek között Jézust is vendégül látja. Miután Jézus arról beszélt a vendéglátónak, hogy olyanokat kell meghívni vendégségbe, akik azt nem tudják viszonozni, ezért majd a feltámadáskor Istentől fog jutalmat kapni, valaki a vendégek közül egy korabeli mondást idéz. Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában. A megjegyzésre Jézus újabb példabeszédet mond. A történet szerint egy ember szolgái által lakomára hívja a vendégeket. Nem derül ki, hogy milyen alkalomról van szó, de az a tény, hogy sok vendéget meghívott, arra enged következtetni, hogy egy különleges alkalomról van szó. Ezt támasztja alá, hogy a Máté szerinti evangélium szövege királyt említ, aki fiának rendez lakomát. A cselekmény nem várt fordulattal folytatódik, a meghívottak visszautasítják a meghívást mindenféle mondva csinált indokkal. A meghívottak mindegyike fontosabbnak tartja saját teendőjét, mint az együttlétet az őt meghívó személlyel. A visszautasítás indokai különbözőek. A földbirtokkal kell foglalkozni, munka, családi kötelességek. 2000 év elteltével ugyanezeket az indokokat halljuk azoktól, akiknek nincs ideje vallásukat gyakorolni, amely egyik formája, hogy visszautasítják Jézus meghívását az ő lakomájára, a Szent Misére.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 151-es, 600-as, végül pedig a Szent vagy Uram 245-ös számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 151-es, 600-as, végül pedig a Szent vagy Uram 245-ös számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!